Köszöntöm Önöket! Bozsik József, azaz Bozsik Gazda vagyok. A Kossuth Rádió kertészeti podcastjében a balkonkertekről készítettem Önöknek egy hosszabb összeállítást.
Erkélyen is, balkonon is nem csak virágot meg zöldséget lehet termelni, hanem lehetne szőlőt is, meg gyümölcsfát is megfelelő edénybe nevelni.
Egy jelcímkét tart a kezében Bereznai Roland, kertészmérnök kollégám, növényvédő szakmérnök, faiskola vezető. Mit is tudunk leolvasni egy-egy ilyen címkéről, mert hogyha a kedves hallgatóink elmennek a faiskolába, akkor találkoznak ezzel.
Először is, mikor egy ilyen faiskolai címkét megnézzünk, akkor nézzük meg a színét. Kétféle színű faiskolai címke található a fákon, az egyik kékszínű, a másik sárga. A kékszínű címke a vírustesztelt és a vírusmentes oltványokat prezentálja, vagy reprezentálja. A sárga színű a tünetmentes commerce oltványt. Ez ne tévesszen meg senkit, hogy commerce, ez csak annyit jelent, hogy vírusmentes szaporítóanyag nincs a szaporításban az adott fajtából, de ettől függetlenül a NÉBIH és a Növényvédelmi Hatóság ugyanúgy ellenőrzi azt a szaporító anyagot is, aminek sárga színű a címkéje. Mikor ezt a kettőt eldöntöttük, akkor nézzük meg, hogy a címkére mi van fölírva. Először is ugye rajta van a NÉBIH jelölése és az, hogy Magyarország.
Törekedjünk a kék színűre?
Igen, ez egy jó kérdés, már csak azért is, hogy főleg a csonthéjasoknál ez talán a legfontosabb. Ott olyan vírusok fordulhatnak elő, mint például a Plumpox vírus, tehát a sarkavírus, amely a kajszi barackot, az őszi barackot, és hát legfőképpen ugye a szilvát károsíthatja. Kiküszöbölni természetesen nagyon nehéz ezt a vírust, mivel legnagyobb részt ugye a levéltetvek terjesztik, de az, hogy egy szaporító anyag vírusmentes vagy vírus tesztelt a csonthéjasoknál nagyon fontos. Most hozzá kell tenni azt is, hogy azért, mert mondjuk nem kékcímkés egy csonthéjas gyümölcsfa, attól az még kiváló minőségű lehet, mint ahogy említettem is, tehát a Növényvédelmi Hatóság vizsgálja, és vannak olyan régi fajták, és itt a őshonos gyümölcsfajtákról beszélünk, szilvába, kajsziba, őszibarazba, stb., ahol egyszerűen nincs is olyan törzsfa, ami ezt lehetővé teszi, hogy vírusmentes vagy vírustesztelt szaporítóanyagot szedjünk róla. De mondom, ez azért ne tartson vissza senkit attól, hogy abból ne vásároljon. Különösen abból a szempontból, hogyha vizsgáljuk, hogy hát az adott fajtát csak ilyen formátumban lehet már beszerezni.
Mit is látunk akkor a jelcímkén? Itt vannak a címszavak, vagy sok mindent olvashatunk róla?
Ugye először is, ha sorba veszük a faj, az lehet ugye alma, körte, cseresznye, megy, szilva, stb. Tehát ez a faj.
Ez most éppen egy szilva jelcímke.
Ez egy szilva jelcímke. Utána a következő sorba a fajta. Tehát mint tudom én, a szilván belül, mondjuk itt a kezünkben egy altánringló van, tehát a fajta az maga az altánringló. Következő sor pedig az úgynevezett alany.
Ezt hogyan tudjuk értelmezni, hiszen ugye alany állítmány, inkább az irodalomra gondolunk, de itt mást kell gondolnunk.
Hát igen, aki esetleg kevésbé jártas ebben, az tulajdonképpen arról szól ez az alany történet, hogy a gyümölcsfa két részből tevődik össze. Van a gyökér, és van a föld feletti rész.
A nemes.
A nemes, mondhatnánk így is.
Itt az altárringló volt az.
Így van, tehát az altárringló. Na most tulajdonképpen az alany, az van a föld alatt, ez képezi a gyökeret. Most az alany az általában valamilyen az adott fajon belül, tehát szilván, kajszín, valamilyen vadfaj. Tehát, mit tudom én, vadkajszi, a szilván belül a cseresznye szilva, vagy egyébként mirobalán van írva. Igen, egyébként mirobalán van írva, de hogy tudjuk, ez a sárga és piros színű, apró gyümölcsű szilvafajról beszélünk.
Mert ugye nagyon sok kedves hallgatónak lepusztul, vagy előfordul, hogy lepusztulhat a nemes fajta, és előtör az alany, a mirabolán alany, és akkor terem valamit, sárga színűt, pirosat, vagy kéket,
és
cseresznye szilva mászó.
Cseresznye téve mászóval, Prunus cerasifera. Nos, közhasználatban és szakmai szempontból a mirobalánnak hívjuk.
Mert ugye ezt tudják olvasni, kedves hallgatóink,
így
akkor.
Van. Na most a következő ilyen
a termelő.
A termelő, hát ugye oda van írva, jobb esetben ott van az illető neve, ha nem, akkor egy számot látunk, ha nagyon tudni akarja valaki, hogy ez a szám kit takar, akkor a NÉBIH-nél ezt megtudhatja. És hát utolsó sor, ami az csak annyi, hogy unió szabványnak megfelelő a termék. Tulajdonképpen ez a faiskolai címke, amit a NÉBIH ad ki egyébként, a kék színű, tehát a vírusmentes és a vírustesztelt címkéket, azok sorszámozottak, és növény útlevélként is szolgálnak, tehát akinek ez egy gyümölcsfán, aki ezt meglátja, az tudhatja, hogy ez egy hivatalosan szaporított, ellenőrzött terméket fog venni, aminek a fajta azonossága is biztosítva van.
Mit is jelent az, hogy alany? Hogyan tudjuk ezt elmondani kedves hallgatóinknak?
Az alany a növénynek, a gyümölcsfának az a része, ami a talajban található, tehát ez képezi a növény gyökerét. Erre a vadcsemetére, mert most mondjuk így, hogy vadcsemete, szemzik rá, vagy oltják rá a különféle nemes gyümölcsfajtákat, hiszen a nemes gyümölcsfajták általában ugye a termés képzésre vannak nemesítve, és nem arra, hogy egy stabil és különféle talajviszonyoknak ellenálló gyökérzetet fejlesztenek. Ennek következtében használjuk az alanyokat, tehát vadcsemete. És hogyha sorba megyünk szépen, akkor egy-két példát is mondanék. Például almánál ugye többféle alanyal is találkozhatunk. Legfontosabb szempont, ami szerint mondjuk sorrendben rakhatjuk, a növekedési erély. Ez azt jelenti, hogy azt a növekedési erét értjük ezen, amit a gyümölcsfa majd a termő korában produkálni fog. Tehát vannak gyenge növekedést biztosító almaalanyok, vannak középerős és erős növekedést biztosító almaalanyok. Most csak a legegyszerűbb példákat, mert a világban itt több száz, több ezer almaalany van nemesítve, de amivel a faiskolai járudákban állunk, találkozhatunk, mondjuk az M9-es alany, ami egy igen törpe növekedést biztosít majd a nemes fajtának. Régebben volt az M4-es növekedés, amit már nagyon ritkán használnak, utána az MM106-os alany, ami egy középerős fát képez, és hát a sor legvégén, ami erős növekedése, az a vadalma. Hát vadalmát is most már eléggé ritkán használnak, főleg díszfáknál használják a vadalmát, hát ott óriási fákat érhetünk el, meg hát régebben, és még azért talán egy pici szegmensben használják a őshonos fajták szaporításánál is, amikor például mondhatnám, hogy szoliternek ültetnek egy almafát, amire azt szeretnék, hogy óriásira megnőjön, na hát akkor annak vadalanyon kell, hogy legyen, és akkor ez egy óriási, hatalmas fát nevel, hát idővel természetesen. Tehát nagyon fontos, hogy az almánál ugye nézzük, most azt azért tudni kell, hogy a gyenge növekedésű, tehát mint az M9-es alanyon lévő almafákhoz azért támrendszert kell. Az MM106-oson, ami egy középerős növekedési, oda már nem kell támrendszer, zárójelben jelzem meg támrendszer, egy oszlop vagy húzal, és akkor ennek megfelelően kialakított koronaforma. Természetesen a vadalmához és az erős növekedési almákhoz meg pláne nem kell már támberendezés.
Említi, hogy MM106-os, nekem eszembe jut az M26-os.
Kettő igen, nagyon jó kérdés, egy picit átugrottuk, rendkívül jó. Az M9-es és az MM106-os között van az M26-os növekedésben. Tehát akkor mondhatjuk úgy is, hogy M9-es, igen törpe, fél törpe az M26-os, és a középerős növekedésben pedig az MM106-os alany. És ha most mindjárt megkérdezésre kerülne, hogy mi az, hogy MM, az MM, ami MM jelzéssel van, illetve alany, az azt jelenti, hogy vértető rezisztens. Tehát ez azt jelenti, hogy a vértető, mint kártevő, az a gyümölcsfát ugye károsítja, és főleg a gyökerek, tehát a gyökér nyaknál fordul elő, ami ellen ez az MM106-os alany ellenálló.
Olyat szeretnék kérdezni, hogy kis növésű cseresznyefa van-e, és lehet-e valahol kapni?
Alapvetően a cseresznyét és a medgyet elsősorban sajmedgy alanyon lehet vásárolni, de kedves hallgatóink szeretnének törpe cseresznyefákat, törpe medgyfákat vásárolni. Ezek a törpésítő alanyok mennyire terjedtek el?
Ma már nélkülözhetetlenek a cseresznyénél is és a medgynél is a törpésítő alanyok.
Bereznai Roland, faiskolás, okleveles kertészmérnök, növényvédő szakmérnök.
Sűrűn vannak telepítve akár fél méterre is egymástól a gyümölcsfák, sövénynek, stb. De hozzá kell tenni, hogy ennek ára van. Optimális termőhely, nagyon fontos, optimális tápanyagellátás, folyamatos meccés, akár júniusban is, nyári vegetációban történő meccés. Így ezek a törpésítő alanyok kifejtik a hatásukat. Na most házi kertben nem mindig van erre lehetőség, hogy ezt ennyire úgynevezett intenzív körülmények között neveljük a gyümölcsfáinkat, és hozzáteszem, hogy akinek egy-két fája van, talán nem is feltétlen fontos. A medgynél különösen nem okoz ez gondot, hiszen a medgy egy-két fajtát kivéve azért nem nő az égig. Cseresznye az már inkább inkább. Meg lehet próbálni a lekötözés szintén, tehát hogy vízszintesbe lekötözzük a koronágokat és a termőrügy differenciálódást ugye elősegítjük, mert azért azt tudni kell, hogy minél előbb termőre fordul egy, és nem csak a cseresznye megy, hanem egy, mondjuk így általánosságban egy gyümölcsfa, annál előbb csökken le a növekedése, a vegetatív növekedési eréje is, hiszen a termés kiérlelése és az igen nagy erőt igényel, ami annak az a következménye, hogy a hajtás növekedés lelassul. Tehát ezért van az, hogy amikor azokban az években, amikor mondjuk rossz a termékenyülés egy adott gyümölcsfajnál, és kevés a termés, akkor a hajtás növekedés azért sokkal erősebb, mert akkor oda van energia. Ha viszont a legfontosabb ugye szempont a növényeknél, mint ugye az embernél is az utódnevelés, már pedig a növénynél az utód az a termés, akkor ha ez jól be van rakódva, akkor a gyümölcsfa arra koncentrál. Magyarán, hogyha sikerült viszonylag korán termőre fordítanunk a általunk nevelt gyümölcsfát, akkor a magasságbeli korlátozást is elérjük. Ezért kell arra is vigyázni, hogy mikor metszük a gyümölcsfánkat, és ez nem csak a cseresznyére, meg a megyre vonatkozik, megtaláljuk azt az egyensúlyt, amikor metszünk is, de nem olyan erősen, hogy idézőjelben megvadul a fa, mert azért azt tudni kell, hogy minél erősebben metszünk egy gyümölcsfát, az annál erősebben fog növekedni. És ez cseresznyénél például különösen igaz, mikor ugye sokan kérdezik, hogy hát fölnőtt az égbe, és akkor ő ott azt minden évben levágja. Mind is azt mondja az illető, mondjuk, hogy minden évben levágom, és még jobban nő. Hát pontosan erről van szó, minél erősebben metszük, annál erősebben nő. Hát mi kényszerítjük rá a szerencsétlen fát? Termésképzésre kell kényszeríteni a fát, és akkor ő majd leszabályozza a saját növekedését. Érdemes vele foglalatoskodni, csodákat lehet művelni, de szakirodalom nélkül nem megy. Ezt én így gondolom.
Kedves hallgatóink között vannak, akik erkélykertészek, balkonkertészek, és kérték, hogy egy sorozatot indítsunk, hogy mit lehet a balkonon termeszteni, vagy az erkélye, és zöldségről már több alkalommal beszéltünk, és ahogy itt állok dr. Orlóczi Lászlóval, az ELTE fűvészkertjének igazgatójával, hát itt vannak a törpefák. Akkor végül is talán még azt is ajánlhatjuk kedves hallgatóinknak, hogy törpegyümölcsfákat termesszenek a balkonon, erkélyen?
Feltétlenül. Lehet balkonon gyümölcsfát termeszteni megfelelő alany és nemes megválasztása után.
Genetikailag törpefajták.
Genetikailag törpefajták léteznek, alanyban és nemesben is. Lehet a kettőt együtt is, meg külön-külön is használni, alkalmazni. A genetikai törpefajtánál nincs szükség törpésítő alanyra oltani, ott értelemszerűen vagy saját gyökerén, vagy pedig valamilyen normál alanyra ráoltva ugyanolyan törpenövekedést tudunk elérni. Itt előttünk, ami két őszi barack látható, az egyik egy piros levelű, a másik egy zöld levelű. Ez mind a kettő törpe őszi barack. Az egyik az piros termésű, ahogy mondtam, nem csak a levele piros, hanem a termése is. A másik esetében egy klasszikus őszi barackról beszélünk, azért mondtam is, kihangsúlyozom az őszi szót, mert valamikor régen az őszi barack azért volt őszi barack, mert ősszel érett, mindig duránci barack volt, azaz nem magvaváló, és késő ősszel, akár októberben érő barackról beszélünk, addigra tudott megpuhulni a gyömölcsús olyan minőségre, hogy fogyasztható legyen. Ezek teljesen kimentek a divatból, már az őszi barack nyári barack, nyáron élnek az őszi barackok, és ezek a barackok már teljesen mások, mint a régi klasszikus szőlők között termelt régi őszi barackok. Ezek magvaválók, nagy gyümölcsűek, puha gyümölcsűek, de ugyanakkor nektarinok is vannak köztük, szépen színesedők, tehát teljesen más. De ez a törpe, ez duránci későn érő, viszont azt meg tudom mondani, hogy annyira illatos, hogy például ősszel, késő ősszeli októberben egy őszi barack leves csinálni belőle, az maga a mennyei fogás, tehát mindenképpen arra jó. Friss fogyasztásra talán kevésbé alkalmas, de mindenképpen tudom ajánlani. A másik pedig az, hogy törpe gyümölcsfákat ugye sokkal intenzívebben kell kezelnünk, tehát ha a teraszra kiültetjük mondjuk egy dézsába, akkor arra figyeljünk, hogy télen azért az egész dézsa földje ne fagyjon át, ezt meg kell próbálni. Általában a legjobb megoldás, hogy újságpapírral, de még jobb megoldás, hogy buborékfóliával, amit a csomagoló anyagként számtalanszor vehetünk mindenféle műszaki eszközvásárlásakor, ilyen buborékfóliával a cserep körbe tekerjük többszörösen, és akkor általában, ha csak nincsen nagyon-nagyon szélsőségesen kemény tél, akkor a cserép belsejében a föld nem tud átfagyni, és akkor gyakorlatilag jobban tudja átvészelni a telet a gyümölcsfa. A másik, amire figyelni kell, hogy azért egy cserében a növénynek a gyökérzete korlátozott, és ezért mind a tápanyag utánpótlás, mind az öntözést nagyon figyelmesen kell követnünk, mert hogy kiszárad vagy elfogy a tápanyag, akkor szenvedni fog a növény, tehát intenzívebben kell tartani, de így is hosszú évekig megtartható egy gyümölcsfa a teraszon.
Kós Csilla, közgazdász, de egy családi vállalkozásban édesanyja, nagymama mellett a kertészettel is foglalkozik. Hatalmas fák mellett állunk, jókora cserepekben, és virágzanak már itt az őszi barackfák. Olaszországból érkeztek.
Ezek 3 éves növények. Azt vettük észre, hogy évek óta hozzuk már be ezeket a növényeket, és egyre nagyobb irántuk a kereslet. Ez főleg annak tudható be, hogy ameddig a nálunk kapható gyümölcsfákból annyit lát a vásárló, hogy kap egy suhángot a pénzért, addig itt ezek a növények, bár körülbelül egy olyan 4,5-5-szörös az áruk, itt már egy virágzó, tényleg idén termő fát kapnak a pénzükért.
Ezen is rajta van a jelcímke. Snow Queen, egy érdekesség, egy fehér húsú nektarin. Ez egy különlegesség, mert a kopasz barackok, ugye a csupasz héjú barackok általában sárgák, de ez fehér, és tényleg több száz virág van rajta.
Igen, tehát a vásárló azt már látja, hogy ebben az évben ez már teremni is fog. Viszonylag jobban látja azt, hogy garantálva van a befektetett pénze.
Ugye az a mondás, hogy aki időt nyer, életet nyer, tehát itt ugye több évet nyer.
Igen, tehát ezt a 3 évet már megspórolja a vásárló azzal, hogy nem neki kell nevelgetni a fákat.
Különleges cseresznyefajták, a Montmorency, és a bigaró móró, ami ritkaság, a bigaró bürlát szoktuk általában ismerni, de ez egy másik ropogós francia cseresznye.
Nagyon sok fajtát tudunk hozni, sőt vállalják a kinti partnerek azt is, hogy ha mi alanyt küldünk ki, és speciális magyar fajtákat szeretnénk, akkor ők nekünk azt is előállítják. Gyorsan robbanásszerűen megint beindult a szezon.
Én azt szerettem volna megtudni, hogy egyszerű dolgokat hogy lehetne elültetni egy cserébe, petrezselymet, vagy ilyesmit, ilyen picike dolgokat.
Balkonkert. Várad Éva kertészmérnök. Találkozik ezzel az igénnyel?
Most már egyre többen nem csak az emeletes házak balkon lodzsa, hanem ezeknek a sorházaknak is icipici telkük van, és ott egy kis betonozott 5-6-8-10 négyzetméteres terasz, és nagyon szeretjük, hogyha a fűszernövényeket meghonosítják, nagyon könnyű a fűszernövényeket és látványos dolog termeszteni. Legyen mindenkinek föltétlenül petrezselyem, bazsalikom, oregano, citromfű, menta, pár ládába elfér. Nem szoktuk ajánlani ezt a 15 centis picike klasszikus balkonládát, hanem muszáj, hanem inkább ilyen 30 centi mélyebb, amit a földre raknak körbe, mert abban tökéletesen megnevelhető nem csak a fűszernövény, hanem a koktélparadicsom. Tehát a koktélparadicsom mellé rak egy bambuszt, mondjuk egy ilyen ládába, és az fölmegy 2 méterre, és halálra termi magát, minden különösebb gondozás, hát jó, hát locsolni kell mondjuk naponta, meg hetente tápoldatozni, vagy hogyha lassú hatású műtrágyát hajlandó megfizetni és beletenni, általában hajlandó, akkor az a nyár folyamán a tápanyagellátást is biztosítja. Lehet próbálkozni egy picivel nagyobb balkonon, illetve hát ezeken a teraszokon, ilyen balkongyümölcsfákkal. Viszonylag jó a kínálat általában az őszi barackból, de van...
Ezek törpenövésű
fák. Ezek törpenövésűek, egy nagy cserébe, ládába remekül nőnek. Lehet almát, körtét, sárga barackot, cseresznyét, megyet, de a legnépszerűbb az az őszi barack. Nagyon látványosan már az első évben van rajta a termés, és tehát ott aránylag könnyű megtermelni ezeket, különösebben növényvédelem nélkül.
A levélpetrezselyem, szárzeller, ilyen irányba is el lehet mozdulni, és a paprika és a paradicsom az a két vezető. Ugye hát itt paprika... a paprika fa, paradicsom fa, paprikánál, ugye azért az kényes?
Ezzel nem nagyon érdemes balkonon foglalkozni paprikával.
Hát, ugye sárga dinnye, görög dinnye, tökfélét, ezek nem,
nem
jó.
Nagyon, nem
se burgonyával.
Hát az most próbálnak, én már láttam, a hollandok csinálnak ilyen érdekes műanyag edény, dupla falu, és ott le lehet a külső részét húzni, és ott lógnak a krumplik, de az szerintem inkább csak játék. Érdekes, mert még nagyon könnyű termelni a padlizsánt a meleg balkonokon, nagyon elbírja a meleget, minden további nélkül 1-2 padlizsán is elterem, és természhető, és sokat terem. Mi is üzemeltetünk itt a csilik mellett még egy ilyen házi fóliát, főképpen paradicsomot meg padlizsán termelünk, meg zeller, petrezselymet, tehát ami úgy kell a háztartásba, és ezt látják is, tetszik is nekik, és akkor vesznek egy nagy edényt, meg itt több nagy edényt, hozzá egy olyan másfél-két méteres bambuszt, és akkor már is kész a kis kertecske.
Kedves hallgatóink, keresik a növényeket, hogy például akár balkonra, egy dézsában is milyen növényeket lehet ültetni. A szamóca az lehet ilyen vezető növény. Valovics Viktória nézte itt, hogy a gyermekei is a balkonkertészet útjára léptek. Ugye paradicsom, paprika, szamóca, sok mindent lehet termeszteni.
Így van, de én azt hiszem, hogy vagy a balkonládába ültetik, vagy pedig van egy kis polc, és cserepekben gondozzák ezeket a növényeket. Nagyon szeretik a fiam a csilipaprikát, úgyhogy az mindig van nekik, folyamatos az utánpótlás belőle, az is megterem ott. Szamócát is ültet a menyem, és azt hiszem, hogy koktélparadicsommal is próbálkoztak, ami szintén jó termést hozott. És ezt másoktól is hallottam már egyébként, hogy kihasználják a balkont, és haszonnövényeket termesztenek rajta.
Most, hogyha egy kicsit közelebb lépünk, itt van a szeder, a tüskementes szeder, itt gyerekek, unokák is bátran csemegészhetnek majd, ha megérik, ugye most virágzó példányokat látunk. Egy dézsában ez is elképzelhető, mint akár egy leander. Nagyon sokan déli erkélyre leanderekkel aranyozzák be a napjukat, mert ugye mediterrán hangulatot sugároz.
Persze, csak megint más az, hogy dísznövényeket teszünk a teraszra, vagy a balkonra, vagy pedig haszonnövényeket. De gyümölcsöket, paradicsomot, paprikát lehet termeszteni, és hát valóban dézsában ez is megterem.
A szamóca világa, és ugye a szamócát nagyon sokszor epernek, földi epernek is mondják, Méri Miklós hobbi kertész. Itt állunk most egy kis szamócás mellett, és mindjárt jön a tulajdonos is, Jankovics Katalin, különleges szamóca, virágesővel ajándékozott meg.
Így igaz, gyönyörű, nagyon szép, bár az a hobbi kertész megszólítás az egy kicsit túlzás volt.
Akkor mit mondhattam volna?
Semmit, köszönöm. Lényeg az, hogy nekünk is a szomszédtól átjött néhány szamóca, nem tudom, hogy került oda. Nagyon messze a kerítéstől, egészen közel a kapuhoz, egy ilyen keskeny sávban, nagyon szépen nőnek, rengeteg virágot hoztak, már pici termés is mutatkozik rajtuk, nagyon-nagyon rossz helyen vannak szegények. Tehát egy ilyen tolókapunk van, aminek az útjába esnek ők szamócáék, és hát nem tudom, hogy fogják túlélni a napi kétszer-háromszori kibenyitogatást, mert hogy eléggé magasra nőttek a növények, és a termés is már úgy magasabban fityeg, és félek, hogy a kapu majd le fogja tarolni őket. Nem kértük őket, maguktól jöttek, örülünk nekik, remélem, hogy esetleg egy kicsit másfelé is el fognak költözni nem sokára.
Megreménység szerint akkor a kapu nem fogja letarolni a termést.
Jó lenne.
Katinak itt a szamócás kertje, gyönyörű, szép, és ahogy természetesen halad, olyan, mint az erdei szamóca, hogy fut, megy előre, foglalja a helyet.
Hát ez az is, ez nem kerti szamóca, ez igazi erdei szamóca, a Börzsöny-hegységből egyszer kirándulni voltunk, és onnan hoztam két szamócát, itt elültettem, és így elszaporodott.
Látjuk azért, hogy van itt olyan szamóca is, amelyik nemes. Ott érdekes, hogy a pince repedéseiben nőtt ki.
Igen, az véletlenül ott maradt, édesanyámnak volt itt egy pár tő szamócája, és az valahogy oda került, és azóta is minden évben kihajt, és gyönyörűen terem, és nagyon finom, és nagyon vigyázok rá.
Mert éppen Méri Miklós az előbb mondta el, hogy titokzatos módon felütötte a fejét a szamóca a kertben, ugye Viktóriával együtt nézik, és ugye a tolókapu, hogy megtartja-e vagy sem.
Igen, hát a tolókapu és a kerítés között nő egy csíkon, úgyhogy ez elég érdekes lesz ott majd, hogy fog teremni.
De ahogy Miklós is utalt rá, hogy mennyire szépen elterjedt az a vadszamóca, tehát akkor lehet, hogy az Igen. önök szamócája is itt hódításba kezd.
Nagyon remélem, hogy máshova fog átköltözni, és elmegy onnan a kaputövéből.
Kati mutat valamit.
Biztos, mert ezek ilyenek, hogy itt a kert egész másik ide nem is sarkában. Ültete? Ide nem ültettem, és már itt is van. A pince kövei között is kinőtt, meg itt ebben a sarokban is kinőtt a szamóca, pedig ide nem ültettem. Mondom, az összesen két tőből ennyi lett, és már elszaporodott a kertbe több felé.
Nagyon-nagyon elszaporodott. Remélem, hogy a miénk is ennyire szaporodékony lesz.
Itt van érdekes módon, itt is mostó a körülmények között a kövek között nőtt ki a szamóca, mint ahogy Miklóséknál is, és látszik, hogy sokkal nagyobb a virágja, sokkal nagyobb egyáltalán a növény. Ekkora növény van önöknél?
Nem. Még messze ennél is nincs nagyobb? Ekkora, kisebb van, jóval kisebb, mint a másik oldalon. És szerintem ez valami nemesebb szamóca lehet, valószínű a termése is sokkal nagyobb lesz.
Azt szeretném megkérdezni, hogy ez a karós földi eper hol szerezhető be?
különleges szamóca fajtát, földi epret hozott.
Teljesen különleges fajta, extra gyorsan nő, nagy termésű, külön támrendszert igényel, és folyamatosan szüretelhető.
Ezt mondják szamócafának, vagy eperfának?
Eperfának mondják inkább magyarul, igen.
De itt a piros gyümölcsre kell gondolunk, nem arra a fánérő eperre?
Nem a mórusz albára, hanem a földi epernek egy futóváltozatára, igen.
Kíváncsiak voltunk, hogy hogy mernek hirdetést leadni arra, hogy eperpalántát kell venni utánrendelésre, és hogyha valakinek gondja van, akkor visszavásárolják, vissza fogják küldeni az árát, de hogy ez az eper bármilyen talajba ültethető, és májustól fejmagasságig fog érni, és folyamatosan lehet szüretelni, egész család jól lakik. Na most mi elültettük ezt az epret, cserébe beültettük, és nézzük, 20 centi, nem akar futni.
Hallgatóink is kérdezik ezt, interneten is kérdezték tőlem, hogy most akkor ez mit tud valóban, és hogy akkor ilyet vásároljanak-e. Akkor szakmailag mit mondhatunk?
Hát az, hogy mi ezt elültettük, de hát nézze meg, ez lett belőle. Szóval ez vicc, ez nevetséges. Most már csak arra lennék kíváncsi, hogyha visszaküldenénk, kártalanítanának-e. Most nagyon érdekes, csak postafiók van, egyszer nem is lehet tudni, hogy mi a cégnek a neve.
És akkor önök is így a hirdetés alapján meg tudták rendelni ezeket a töveket.
Ki is jött, ki is fizettük, hát elég drága volt, mert több ezer forintba került, és egy ilyen kis nejlon zacskóba hoztak egy kis valami palántát.
Egy hónap alatt mekkorát nőtt?
Hát 20 centit.
Tehát az elhangzott kísérlet alapján, amelyet kertész kollégáim végeztek, úgy tűnik, hogy a karószamócafa, vagyis más szóval a földi eperfa nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket. Tehát kedves hallgatónknak, jó szívvel nem tudjuk ezt ajánlani.
Tatabányáról kérdezném, van egy nagyon szép bokor, farkasalmafám, egészségileg mire használhatnó?
A közönséges farkasalma mérgező hatású, csak külsőleg használható, ezt írják nagybetűvel, sok-sok felkiáltó jellel a gyógyító leírásokban. Az is olvasható a farkasalmáról, hogy a szárított farkasalma levelet, illetve gyökerének porát használták, rászórták a sebre, mert ettől a sebek megtisztultak, meggyógyultak. De ízületekre, reumás panaszokra nem javasolták ekkor sem. De kaptam ez ügyben is segítséget, hallgassuk meg!
Kifejezetten külsőleg ajánlják, belsőleg semmiféle betegségre nem. Külsőleg pedig gennyes sebek, fekélyek, daganatoknál, sömör, ótvar, ekcéma ellen, sebekre, gyulladásos testrészek borogatására, illetve fürdőként ajánlatos.
Nagyon szépen köszönöm, és szeretném hangsúlyozni ezúttal is, hogy érdemes a kezelőorvossal és a gyógyszerésszel konzultálni minden gyógynövényes kúrával összefüggésben, mielőtt elkezdenénk alkalmazni, mert a gyógyszert és a mérget sokszor csak a mennyiség választja el egymástól.
A sárga barackom szálkás lett, a karalábéhoz hasonló szálkás hússa lett. Szeretném megkérdezni, hogy mi az oka.
A kajszi fajták világa, és hozzám is elérkeztek olyan észrevételek kedves hallgatóinktól, hogy szálkás volt a barack. Említette a Gönci Magyar Kajszit, illetve a Magyar Kajszi C235-öst, amelyek jó fajták, tehát nagy szárazság idején sem szálkásodnak. Ezek régi magyar értékek, ezeket akkor ajánlhatjuk kedves hallgatóinknak.
Hát igen, ez így van.
Bereznai Roland, faiskolás, növényvédő szakmérnök, okleveles kertészmérnök.
De hát például ilyen a ceglédi óriás is, aminek egy nagyon kiváló gyümölcshúsa van, és hát persze hozzá kell tenni, hogy most ugye házi kertről beszélünk, és nem üzemi termesztésről. Én azt tudom mondani, hogy más az a kajszi ültetvény, ahol mondjuk egy bevásárló központba termelnek, és úgynevezett pultáló barackra van szükség, ami két hónap múlva is ugyanúgy néz ki, és ez persze nem minősítés, csak ott ugye fontos a tartóság, viszont az ízviláguk azért meg sem közelíti ezeket a magyar fajtáknak az ízvilágát. Tehát ez nagyon fontos, főleg olyan esetben, hogyha mondjuk valaki ugye lekvárt vagy levet szeretne ebből csinálni, arról már nem is beszélek, hogy a pálinka alapanyaga is azért a Gönci Magyarból az igazi, és nem egy kiváló pultáló tulajdonságokkal rendelkező, ugyanakkor íz- és zamatanyagban azért sekélyesebb, mondjuk új nemesítésű fajtával, bár hozzáteszem azt, hogy azért ezek a fajtáknak, amik főleg külföldről bekerülnek, azért kétségtelen, hogy van némi nemű fagy rezisztenciájuk is, és vírus ellenálló képességük is.
De akkor például ez is egy genetikai adottság, és vannak olyan fajták, amelyek szálkásodásra hajlamosak.
Hát igen, a kajszinál van azért ilyen, és előfordul, és mondok is egy például egy ilyen amúgy kiváló gyümölcsű, de bizonyos évjáratokban eléggé szálkásodik a ceglédi aranyfajta, amely bizony száraz klimatikus viszonyok között, hát nem kifejezetten jó mondjuk lekvár főzésre, de például pálinka alapanyagnak mondjuk kiváló, meg még friss fogyasztásra is, de sajnos ahogy, és ezt tapasztalatból tudjuk, ahogy a klímaváltozás ugye bekövetkezik egyre inkább, és szárazabb lesz az éghajlat, ez valószínűleg hát rányomja a bélyegét ennek a fajtának a termeszhetőségére.
Ugyanakkor nagyon sok külföldi fajta is bejön, és vásároltunk már mi is olyan külföldi jó pultállósággal rendelkező fajtát, amely szintén szálkásodásra hajlamos volt, és át kell akkor passzírozni, mert ha az ember leturmixolja, akkor ugye picikek is szálkák lesznek, tehát ilyen kis tüskedarabok, az sem megoldás. Tehát a fajta választás ebből a szempontból is jelentős.
Igen, és hát azért mondjuk meg őszintén, hát én nem tudom, hogy vannak a kedves hallgatók vele, de egy passzírozott sárga baraszt lekvár az nem az igazán jó. Én például aztán persze ízlések és pofonok különböznek, de amikor olyan darabos a sárga baraszt lekvár, olyan úgynevezett dzsemes, köszönöm, akkor hát azért az igazi.
Kedves hallgatóink, van egy éjjel-nappal működő üzenetrögzítő. Ezen várom az önök kertészeti kérdéseit, amelyek alapján készítem el az újabb összeállításokat. A telefonszám a következő 061-328-7300. Várom önöket egy újabb epizóddal a Bozsik Gazda podcastben.